Kedves testvéreim, most egy új sorozatot kezdünk a mai alkalommal, mégpedig egy ószövetségi sorozatot fogunk kezdeni. Azt is lehet mondani, hogy ugye a reformáció 500-hoz kapcsolódóan, ugye az egyik reformátori alaptétel, ugye az egyedül a Szentírás szól a szkriptúra. Mi a teljes Szentírás tartjuk szem előtt, nem csak az Új Szövetséget, vagy nem csak az Ószövetséget, az egyháztörténelemben volt már példa mindkettőre, hogy voltak, akik csak az egyiket, vagy csak a másikat tartották igazán Istentől valónak, Istentől ihletetnek, és az egyik alapelvünk, alaptételünk az, hogy a teljes írás Istentől ihletet, és ezért ószövetségi történetekkel is újra és újra jó foglalkozni, hiszen azokon keresztül is Isten szólít meg minket. Nyilván annyi pluszunk van, vagy annyi különbség van, hogy mi mindent Krisztus felől nézünk és értelmezünk, és ezt a sorozatot is így kezdjük el, hogy noha ószövetségi történeteket fogunk most megnézni, de ezt mindig majd a Krisztus felől fogjuk tekinteni. József történetét kezdjük el a mai alkalommal, és ez egy olyan történet, családtörténet tulajdonképpen, ószövetségi családtörténet, amely egy ószövetségi hívő család hétköznapjaiba, mindennapi életébe enged bepillantást, és ha kívülálló hallgatja olyan, aki nem nagyon ismeri ezt a történetet, vagy nem nagyon ismer hívő családokat, akkor számára ez olyan élmény lehet, hogy na most akkor itt kicsit így a kulisszatitkok mögé is, vagy a kulisszatitkokba is be lehet pillantani. Számunkra, a hívő emberek számára pedig ennek egy ilyen lelki gondozói hatása van, ugyanis hívő családokkal kapcsolatban sokszor az egyházon belül meglévő elvárás, kimondott vagy kimondatlan elvárás, hogy hát minimum tökéletesnek kell lenni. Ott nem szabad, hogy bajok, viták, nézeteltérések legyenek. Azért is jó olvasni ezeket a családtörténeteket a Bibliában, meg hívő családokról szólnak, mert maga a Biblia cáfolja, hogy nem kell ilyen elvárásnak megfelelni. Sorra jelennek meg azok a keresztény könyvek, amelyek arról szólnak, hogy nem muszáj tökéletesnek lenni hívő embereknek és hívő családoknak sem. Ebből több baj van, hogyha valaki erre törekszik, ebből több baj van, mint haszon. Ennek lelki gondozói hatása van, hogyha ezekkel a bibliai történetekkel ismerkedünk, hogy bizony ők is emberek, ezek a hívő, ószövetségi, meg újszövetségi hívő emberek, és megvannak a maguk nyomorúságai, hibái, de ezekkel együtt szereti őket Isten, és ezekből a hibákból sokszor jó dolgot hoz ki, és nyilván, hogy ezekből a hibákból ki is lehet jönni. Tehát ez is, meg sok minden más kiderül ezekből a történetekből, és én ezt szerettem volna egy előjáróban elmondani, hogy ez az a felütés, ez az a néhány gondolat, amivel jó hallgatni, és jó elkezdeni ezt a sorozatot, hogy itt néha kirívó hibákkal és bűnökkel fogunk találkozni, de Isten ezekből is kihozza a jó bátorításul, biztatásul, és nyilván tanulságul is hallgassuk ezeket. Tehát József történetét kezdjük el, az ószövetségi József történetét. Tulajdonképpen az egész 30 Mózes első könyvéből az egész 37. fejezet írja le a kezdeteket. Ez elég hosszú, több részletben fogom felolvasni. Először az első 17 verset hallgassátok meg, és majd igehirdetés közben térünk rá a többi részre. Tehát Mózes első könyve 37. fejezetéből olvasom Isten ígéjét. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánoán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Cilpának apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született, és egy tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot látott, és elmondta testvéreinek. Emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik. Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet láttam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn, az én kévém fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei megkérdezték tőle, talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is látott, és azt is elmesélte testvéreinek. Ezt mondta, megint álmodtam valamit, egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és a 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elmesélte, apja megdorgálta, és ezt mondta neki. Miféle álmot láttál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért féltékenkedni kezdtek rá a testvérei, apja pedig megjegyezte magának ezt a dolgot. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek. Testvéreid Sikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk. József ezt felelte neki. Itt vagyok. Apja azt mondta neki. Eredj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyár. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle. Mit keresel? József azt felelte. A testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, merre legeltetnek. Az az ember így felelt. Elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Eddig olvasom most, és majd az igehirdetésben folytatjuk a történetnek a felolvasását. Azzal szeretném kezdeni, kapcsolódva már bevezetőben elmondottakhoz, hogyha valakit Isten kiválaszt, mint Jákobot, József apját, az nem jelenti egyúttal azt, hogy akkor őt meg a családját kivételezetten ragyogó és zavartalan családi élettel ajándékozza meg. A kiválasztás nem ezt jelenti elsősorban, van egy úgynevezett sikerteológia, ami azt kérdezi, hogy ha valaki megtért, hívő lett, akkor ő is, meg a családja, és onnantól kezdve zavartalan, boldog életet, sikeres, gazdag életet élhet. Ezek a bibliai történetek ezt cáfolják. Tehát nem azt jelenti, hogy kivételesen ragyogó és zavartalan családi élete lesz, az sokkal inkább jelenti, hogy kivételes feladatokat és kivételes szolgálatokat kap majd Istentől. Jákob és Ézsau történetére visszagondolunk, tehát most József apjáról, meg az ő testvéréről, József nagybátyáról van szó, akkor ha visszaemlékszünk, ott talán a szülőket, Izsákot és Rebekát lehetett volna sajnálni, szegény szülők, hívő szülőkről van ott is szó, Izsák és Rebeka, hát szegények, mert a két fiú, aki született, már az anya mélyben is vetélkedett egymással, és aztán majdnem életük végéig ők vetélytársak voltak. Nem volt könnyű ezeknek a szülőknek, hogy ilyen gyermekeik születtek. Tehát azt is mondhatnánk, ha a család történetben egy kicsit visszamegyünk, hogy szegény szülők. Itt meg most, ebben a történetben válthatunk, és azt mondhatnánk, hogy hát szegény gyerekek. Szegény József, mert valahol ő is sajnálatra méltó, és szegény testvérei, hiszen gyűlölik egymást, illetve hát a testvérei Józsefet. József történetének ilyen tragikus nyitányáért emberi síkon nem kis mértékben az apa Jákob a felelős. A hívő, a kiválasztott ember is megöregszik, Isten ebben sem kivételez vele, A hívő, kiválasztott ember is öreg korára akár el tud messzesedni az agya, szenilis dolgokat cselekedhet, ami akár a gyermekei bosszantására is lehet. És éppen ez történt Jákobbal, hogy kirívó, sőt hajmeresztő módon kivételez Józseffel, ifjúsága nagy szerelme Ráhel gyermekével. Leától és ágyasaitól született fiai kárára. Nagyon csak egy zárójeles megjegyzés, hogy akkoriban az természetes volt ott az ókori időkben, hogy több nehézség volt, még a kiválasztott hívő emberek családjában is, tehát itt is több feleségről hallunk, de ugye ilyen Jákobnak a nagy szerelme Ráhel volt, és tőle született időskorában József, aki hát kedvence lett a többi fia, többi gyermekei kárára. Ha valaki ebből azt a mondjuk pedagógiai következtetést vonná le, vagy azt a tanulságot akarná levonni, hogy Jákobot követte el a nagy hibát, hogy nem egyformán szerette a gyermekeit, akkor azt kellene mondanom, hogy nem ilyen egyszerű a megoldás. Aki egy kicsit pedagógiával vagy pszichológiával foglalkozott, az tudja, hogy ez nem így van. Mert a gyerekek sohasem azt kívánják, hogy egyformán szeressék őket a testvéreikkel, hanem lelke mélyén mindegyik gyerek azt szeretné, hogy őt jobban szeressék, hogy vele kivételezzenek a szülei. Na hát ez sikerült kiügyeskednie öregedő apjától Józsefnek. Úgy tűnik, hogy az árulkodásaival és a besúgásával sikerült apja iránt eleve meglévő szeretetét elmélyítenie, kiprovokálnia. Vitte a híreket ugye a bátyairól. És Jákob ezt a kivételező szeretetét egy hosszú ujjú tarka ruhával mutatta ki József felé. Ez külön érdemes erre egy kicsit kitérni, hogy miért ez a megjegyzés, hogy hosszú ujjú tarka ruha vagy tarka köntös. A hosszú ujj, ez túlért az ujjak hegyén. És ez éppen azt fejezte ki, hogy a tulajdonosa olyan nagy úr, akinek nem kell dolgoznia. Alkalmatlan is, ugye, ha túlér a ruha az ujja hegyén, akkor abban nem is lehet dolgozni. Tehát ez a ruha, ez ezt fejezte ki, nem csak a szépsége, a tarkasága fejezte ki ezt a kivételezettséget, hanem azt is, hogy túlért a ruha ujja az ujjhegyén, és nem kellett így dolgoznia. Hát, hogy ne esett volna rosszul ez az idősebb testvéreknek? És ráadásul miket álmodott az öcsük, ez az álmodozó? Hallottuk, hogy miket álmodott, két álmot említett, mindkét álomban ő előtte hódol a családja. Azonnal értették az álmok jelentését a családtagok. Ha a pszichológia eszközeivel vizsgáljuk ezt a két álmot, akkor azt mondhatjuk, hogy egy beképzelt, egy fölfuvalkodott tacskó tudat alattiának a kivetülése mindkét álom, de ha a József történetek vége felől nézzük ezeket az álmokat, akkor megállapíthatjuk, hogy bizony ezek profétikus álmok voltak, előre üzentek, hiszen beteljesültek. Csak hát mondjuk a tálalás az nem volt a legmegfelelőbb. Egy beképzelt módon, meggondolatlanul közvetítette a családtagjai felé ezeket az álmokat József. Ha valaki azt mondaná, hogy hát ebben az egész fejezetben egyszer sem fordul elő Isten neve, akkor azt mondom, hogy igaza van, és mégis szüntelenül megtapasztalhatjuk. Szinte tapinthatjuk a jelenlétét, mert Isten nem csupán ott van, ahol őt emlegetik, ahol sokat emlegetik őt, hanem ott is ott van, ahol esetleg a nevét ki sem ejtik. Mert Isten háta mögött nem történhet semmi. Ha egyáltalán van ilyen, hogy Isten háta mögött, fogadjuk el, hogy van, de azt mondom erre, hogy ott sem történhet semmi, Isten tudtán kívül. Jákob öregkori szenilitása sem, József pökhendisége sem, és a testvérek irigykedése sem. De egészen lélegzetelállító az, és számunkra egyben vigasztaló, hogy Isten mi mindennel és ki mindenkivel építi a rendjét és az üdv rendjét. Beépíti az ő üdv rendjébe Jákob kivételező szeretetét, József pökhendiségét, a testvérek ellenséges indulatát, amelyel gyűlölik álmodozó öcsiket. És egy szót az álmokról, ugye a presbiter választás kapcsán tartott sorozatban is kitértünk erre, a témára, az álmokra, a Szentlélektől ihletett álmokra. Azért itt most egy kicsit ebben érdemes elmélyülni. Azért ennek az a lélektana az emberi tapasztalatok alapján, hogy az emberek úgy alapesetben nem szeretik az álmodozókat, veszélyes álmodozónak vagy álomlátónak lenni. Talán senkit sem gyűlöl úgy a nyáj ember, mint azokat, akiknek álmaik vannak. Mert ezek az álmodozók mások, többek, mint ők. Érthetetlenek. A hétköznapok szürke embere nem szereti azokat, akik mások, mint ők. Nem szereti azt, amit nem ér. És legkevésbé azt, aki több, mint ő, aki fölébe emelkedni látszik. Gondoljunk Galileire, aki a maga korában ilyen érthetetlen dolgokról beszélt, vagy Kolumbuszra, vagy Semmelweisre, vagy Széchenyire. Tragikus sorsú nagy álmodozók voltak ők a maguk korukban, akiket a saját koruk gúnyolt, nem értett meg, és azért gúnyolt, vagy akár őrületbe kergetett. És csak az utókor ismerte fel, hogy bizony ezek gyémánt emberek voltak. Miután álmaik mégis valónak bizonyultak, és kiderült az álmodozókról, hogy hát proféták voltak. Miért szeretnék éppen József testvérei, ha ráadásul még ilyen tarkaruhás, hosszú ujjas és tenyérbe mászó kamasz modorával tálalja az álmait, az öcsük. Hát ennyit talán, ha nem is a védelmükbe, de hogy árnyaltabban lássuk ezt a helyzetet. A hétköznapi ember, akinek általában csak a szükségletei vannak, de álmai nincsenek, úgy érzi, hogy az álmodozó fölébe kerekedik, ezért Püstén megkísérli őt maga alá gyűrni. Nem magához lerántani a maga szintjére, hanem még lejjebb maga alá gyűrni, hogy így ő kerekedjen az álmodozó fölé. És ez történik Józseffel is, és akkor most olvasom a történet folytatását, tehát kiment, megtalálta a testvéreit ott Dótánban, vagy Dótán környékén. És akkor innen folytatom a 18. verstől. Amikor távolról meglátta, még mielőtt a közelükbe ért, megegyeztek egymás között abban, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az álomlátó. Hát ugye ezzel nem tudnak túllépni. Így is nevezik, hogy az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Rubel meghallotta, ki akarta őt menteni a kezei közül, ezért azt mondta, ne üssük agyon. Majd ezt mondta neki Rubel, ne ontsatok vért. Dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de ne emeljetek rá kezet. Így akarta kimenteni a kezei közül, és visszajuttatni apjához. Amikor József odaért a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát, amely akkor is rajta volt. Azután fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Egyszer csak föltekintve látják, hogy egy izmáli karaván közeledik Gileát felől, tevéig gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amelyet Egyiptomba szállítottak. Ekkor azt mondta Júda a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét. Gyertek, adjuk el az izmálieknek, de ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálekieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Rúben visszatért a húthoz, József már nem volt a húthban. Akkor megszakadta a ruháját, visszatért testvéreihez, és azt mondta, nincs meg a gyerek, jaj, nekem hova legyek. Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitték apjukhoz ezzel az üzenettel, ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája ez vagy sem. Ő felismerte, és azt mondta, az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai is, és leánya is mind vigasztalni próbálták, de nem akart megvigasztalódni, hanem ezt mondta, gyászolva megyek le fiamhoz a holtak hazájába. Így siratgatta őt az apja. A midjániak pedig eladták Józsefet Egyiptomba Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. Hát ugye itt végig ez a tarka köntös, a motívum, ami újra és újra előbukkan. Hát látjuk, hogy amikor a nyájaikat őrző bátyai észreveszik, hogy közeledik feléjük az álomlátó József, akkor élete ellen esküsznek. Megragadják, letépik róla azt a hosszú, újjú, tarka ruhát, és egy ciszternába, vagy hát ahogy fordítani szokás, itt is szerepel egy üres kútba, száraz kútba dobják ruhátlanul, és itt következik valami rettenetesen, hátborzongatóan emberi. Miután beledobták a kútba, leülnek kenyeret enni a kút mellett. Hát, hogy nem fordul ki a falat a szájukból? Erről eszünkbe juthat a kereszten függő Jézus, és a ruhájára sorsot vető, ott kockázó katonák. Mert az ember ennyire örök. Igen, Jézus Krisztusnak ezt is el kellett szenvednie, érettünk és miattunk. Mert százezer és millió számra videregnek halál félelmek között és nyomorultól emberek a maguk verme mélyén, a többi pedig nyugodtan kenyerezik a verem peremén. Most nem kívánok arra külön kitérni, hogy hány millió éhező ember van, éhező országokról vagy földrészekről lehetne most szólni, és ezeknek a földrészeknek a peremén meg ott látjuk a falatozó jólakottakat, bár erről nem lehetne eleget beszélni, de finomabb és kendőzetlenebb formában bizony naponként találkozhatunk ezzel a lelkülettel, ezzel a másik verme peremén kenyerező lelkülettel. Szinte már megszokott kórházi jelenet, és nem egyszer előfordult, amikor mentem be kórházba egy beteget látogatni, hogy akár halálos beteg, ő is tudja, hogy vége van, és akkor jönnek a rokonok. Azok is tudják, hogy gyakorlatilag már vége. És úgy körülállják néha az ágyát, hogy szerencsétlen haldokló alig kap levegőt, és ha nem látom, nem hiszem el, ott egy ilyen kis rokoni terefere parti alakul ki. Az is előfordult, hogy a nők, az asszonyok receptet cseréltek a haldokló ágyánál. A férfiak meg a vasárnapi meccset tárgyalták meg. Időnként eltűntek cigarettázni. Tulajdonképpen az volt a benyomás, hogy ezek nem is a beteghez jöttek, nem is a haldokló rokonukhoz jöttek. Ezek egymáshoz jöttek, hogy a másik lássa, hogy itt vannak ők is, vannak olyan jó rokonok ők is. De nem látom, nem élem át, nem hiszem el. Lehet így, vagy fogvadszoktatóan hasonló érzéketlen módon ülni és kenyerezni száraz kutak, feneketlen mély életvermek peremén, ahol a testvérünk szenvedés kínlódik. Miért is kellett Jézusnak elkülönítve, elhagyatva szenvedni és meghalni egy kereszten. De térjünk vissza József történetére. Volt egy Rúben nevű bátyja, aki igyekezett őt megmenteni. Ne öljétek meg, dobjátok inkább egy kútba. Hát ez is ismerős, ez az örök kompromisszumos ember, az érzékenyebb lelkű kollaboráns, hogy ne üssük agyon, majd ezt mondta nekik Ruben, ne oncsatok vért, inkább dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Megint eszembe jut valaki, egy távoli ismerős, akit hát nem öltek meg, csak éppen agyon rágalmazták. Addig rágalmazták, és addig mondtak, vagy terjesztettek vele kapcsolatban mindenféle pletykát, igaztalan rágalmat, amíg egy elkeseredett éjjel nyitva felejtette a gázcsapot. Igen, így mondták a hajdani rágalmazói, amikor óriás koszorúkkal megjelentek a temetésén, hogy hát nyitva felejtette. Biztosan szórakozott volt szegény jó lélek, nyitva felejtette. Mi felejtette nyitva? Igen, meg kellett halni a Jézusnak minden Józsefekért, és minden Rubenekért, és minden testvéreiért, sőt minden Jákobokért, aki most valami borzalmas isteni igazságossággal pontosan azt kapja vissza a gyerekeitől, amit ő annak idején elkövetett egyszer az apjával szemben, hiszen ő volt az, aki becsapta a vak apját, hogy kinyerje tőle az első szülöttségi áldást. Becsapta az apját, és most őt csapják be a saját gyerekei. És Isten ettől nem ment meg hívő családokat sem, mert Isten világában rend van. Isten a szeretet, de az igazságos szeretet. Ahogy egyszer Jákob becsapta Izsákot, az apját, amikor Ézsau kosztümjében jelent meg a vak és öreg ember előtt, hogy elnyerje az áldást, most ugyanúgy csapják be a legkedvesebb fia állatvére befröcskölt ruhájával a fiai. Azt hazudják neki, hogy állat tépte szét Józsefet, szegény József meghalt. Eközben pedig izmáli kereskedők már megkötözve viszik Józsefet rabszolgaként Egyiptom felé. Míg Jákob ruháit szaggatva gyászolja a fiát, József már útban van, úton van az új élete felé. És ebben van egy nagyon nagy vigasztalás, ebben a tragikus jelenetben bele van csomagolva az üzenet, és ezt megint Jézus felül, Jézus keresztje felül nézzük, mert akkor ragyog fel igazán ez az üzenet. Míg az értünk kereszten meghalt Jézust vigasztalhatatlanul gyászolják és siratják a tanítványai és szerettei, Jézus már nincs a sírjában, Jézus már úton van feléjük. És most gondolhatunk így a saját halottjainkra. Nem sokára jön halottak napja. Gondolhatunk úgy rájuk, hogy ők már régen nincsenek ott, ahol mi gondoljuk őket. Nem a sírban vannak. Mert nem a haláli az utolsó szó, hanem az életé. És nem Jákóbé, és nem Józsefé, és nem Rubené, és nem a testvérei az utolsó szó, mert tett, hanem Istené. Még akkor is, ha egyetlen egyszer nem fordul elő Isten neve ebben a fejezetben. Pedig ennek a történetnek is ő az Ura, az élő Isten. Innen folytatjuk majd. Amen.